Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a szép napsütéses vasárnap délelőttön, Isten tiszteletünk kezdetén, Isten igéjével. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elébe hálaadással, mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Halljátok, testvéreim, Isten igéjét, amint Haggeus próféta könyve első fejezetéből olvasom az igét, melyet a gyülekezet leülve hallgasson meg. Üdvtörténeti sorozatunk következő állomásán Haggeus próféta könyvéhez érkeztünk, olvasom az első fejezetet. Dáriusz király uralkodásának második esztendejében, a hatodik hónap első napján így szólt az Úr igéje Haggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához és Jósua főpaphoz, Jocádák fiához. Így szól a seregek ura. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szólt Haggeus próféta által. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever. Azért így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért, így szól a seregek ura, azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek az ég harmatot, a föld pedig nem hozta meg termését. Parancsomra szárasság sújtotta a földet, a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat és mindent, amit a föld terem. Sőt, az embert és az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. Zerubbábel, Sealtiel fia, és Jósua főpap, Jocádák fia, és az egész megmaradt nép hallgatott Istenének, az Úrnak a szavára. Haggeus proféta beszédére, amit általa üzent Istenük az Úr, és az Úrtól való félelem fogta el a népet. Haggeus, az Úr követe pedig ezt mondta a népnek az Úr megbízásából, én veletek vagyok, így szól az Úr, és felindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtiel fiának, Júda helytartójának a lelkét, meg Jósua főpapnak, Jocádák fiának a lelkét, és az egész megmaradt népnek a lelkét. Úgyhogy eljöttek, és nekifogtak a munkának, Istenüknek, a seregek urának a házán. A hatodik hónap 24. napján Dáriusz király uralkodása második esztendőjében. Isten áldja meg igéjét, a régi igét, és imádkozzunk azért, hogy tegye
maivá az ő üzenetét. Ezt ő tudja megcselekedni, és ő meg is cselekszi azt, hogy legyen nekünk lelki táplálékunk itt és most. Csöndesedjünk el helyünkön ülve imádságra. Ó, de messze van, mennyei atyánk, ez a fölolvasott történet, az ószövetségi ige attól, ahonnan érkeztünk, a múlt hét eseményeitől, a külvilág forgatagától. Ó, de messze van, nem is hinnénk, hogy ebből nekünk mai üzenet hangozhat, ha már sokszor meg nem tapasztaltuk volna azt a csodát, hogy bejövünk a templomba, még egészen más hangulatban, más gondolatok között, és neked elég egy óra is arra, hogy lecsitítsd a lelkünket, hogy megszólíts, igét adj nekünk, és úgy indíts vissza oda, honnan jöttünk. Hadd dicsőítsünk téged ezért a csodáért, ahogy énekeltük, hogy igédnek áldott szava minket minden jóra bírhasson. Szent e hely, legyenek szentek, kik e házban megjelentek. Add meg nekünk, hogy a te színed előtt tudjuk magunkat, törékeny emberek, ige hallgatók, ige hirdető, semmik vagyunk mi a te nagyságodhoz képest, és olyan nagy irgalom, hogy te kézbe veszel porszem embereket, és kibontod a terveid az életükben. Köszönjük neked azokat a testvéreket, akik ma vannak itt először ebben a templomban, és akiknek életében szintén újat kezdtél. Talán régebben, de talán csak hetek óta. Áld meg őket, de mindnyájunkat, gyászoló testvéreket. Milyen háttérből jöttek ők. De mindnyájunknak ismered az otthonát, ismered az életét. Arra kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, hogy sokszor olyan tompán megyünk, olyan imádságtalanul. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor engedetlen a szívünk, és cselekszünk úgy, ahogy azt nem kellene cselekedni, vagy szólunk. Add nekünk most, hogy ez a fölhangzó ige nekünk való üzenet lehessen, szent lelked által. Amen. Isten szent lelke erejét kérve hirdetem az ő üzenetét, a már felolvasott bibliai rész alapján, kiemelten is Haggeus proféta könyve első részének negyedik verséből. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, különös gazdagság van Isten igéjében. Életünk különböző helyzeteiben más és más hangsúlyt kap. Ugyanaz az ige. Kimeríthetetlen az üzenete, mindig tud újat mondani nekünk. Emlékezetem szerint több mint 40 éves igehirdetési szolgálatom során harmadszor kerül elém Haggeus proféta könyvének az első fejezete.
1984 nyarán, még fiatal emberként, a gyülekezettel együtt parókia és gyülekezeti ház építésbe fogtunk. Rekkenő nyári melegben dolgoztunk, nagy áldozattal, odaadással, anyagiakban, munkában, együtt volt a gyülekezet. És az egyik héten, hogy nem, de magunkra maradtunk. A kőműves, a kicsit iddogáló segédmunkás, aki állandóra ott volt biztonsági emberként, és én magam a tetőn betonoztunk éppen az első szintet. Így telt a hét. Nem resteltem én se a munkát, de nem így gondoltam a parókia gyülekezeti házépítést. Az egyik este, amikor befejeztük a munkát, leültem egy béléstestre, kefnire, ahogy mondtuk magunk között, és hát egy ideig vártam, mert úgy elfáradtam, hogy nem tudtam lejönni a tetőről. És akkor megszólalt bennem ez az ige. Úgy indulat volt bennem, hogy ennyi, atyafiak, hát végül is nem a magam házát építem, még ha a parókiában mi lakunk, a lelkész család addig, ameddig. Hát ideje, hogy ti a magatok dolgaiba fáradoztok, az Úr háza pedig itt van. Aztán csitítottam magam, mondtam, hogy hát egy, hogy nem az Úr háza, mert a templom áll. Ez parókia gyülekezeti ház. Kettő, hogy nehogy már az én indulataimmal hirdessem az igét, hogy néz az ki. A harmadik, hogy ebből baj is lehet. Hát ezek az áldozatkész testvérek, akik annyi mindenbe fáradoznak. Ha most kapnak egy kemény igét, amit a lelkipásztor még egy kicsit azzal a fáradtsági háttérrel megspékel, hát elszakad a húr, és itt maradunk, hogy építünk tovább. Teltek a napok, még a vasárnapig, de ettől az igétől nem tudtam szabadulni. És úgy voltam, egy életem, egy halálom, Uram, én elmondom ezt az igét, meg azt a háttérhelyzetet. És nagy hála van a szívemben, mert Isten olyan légkört teremtett, és olyan fogantatást az ő igéjének, hogy a következő héten nekem lelkész konferenciára kellett utaznom, de azon a héten kiderült, hogy 100 munkanapot teljesített a gyülekezet, és amikor én megérkeztem, a lakószintet fölhúzták, és ott állt egy hét vagy 5 nap munkája nyomán az egész. Felejthetetlen a számomra Isten igéjének ez a csodája. A második alkalom a 2003-ban hangzott már itt közöttünk Isten igéje Haggeus 1 alapján, amikor lelkész testvéremmel együtt Haggeus és Zakariás proféta könyveit magyaráztuk heteken, hónapokon át a gyülekezetnek. Ezt már most vissza tudtam hallgatni a www.fasor.hu, ahogy tudjuk is, ami honlapunkról, mert hiszen 2003 beli ige hirdetések már ott vannak rajta. És akkor az volt a hangsúly, hogy a rossz sorrend, ugye itt, amit értünk is az igében, amit Isten meg is kérdez a néptől, hogy építitek a saját otthonaitokat, az úrháza pedig romokban hever, itt valami nem jó, a sorrend nem jó. Ott vagyunk a babiloni fogságból való szabadulás után, hallottuk, hogy Círus, Perzsa király, ugye győzedelmeskedett a babiloniak fölött, és hazaengedi a népeket, a fogoly népeket jó meggondolásból, hogy többet ér azzal, ha a műveletlen földeket művelik, meg a lakatlan városokat belakják, és aztán kemény adót fizetnek.
De ő a nagy lelkűségét fejezi ki, menjetek, imádjátok az isteneiteket, minden Isten engem szolgál, csak kérjétek az én nevemre az áldást, építsétek fel a templomotokat, pénzt is adott nekik, visszaadta az elrabolt edényeket, templomi eszközöket, menjetek és kezdjétek meg. És hát mámoros újrakezdés történt akkor ott, hiszen hazaérkezhettek végre a szabadulás. Szóval, hogy megérkeznek nagy lendülettel, nagy örömmel neki kezdenek, lerakják a templom alapját, fölépítik az áldozó oltárt, már az áldozat induljon be, és hogy nem, ez a lelkesedés egyszer csak alább hagy. Följelentések jönnek ellenük, samáriaiak áskálódnak velük, akadályok, elfogy az induló pénz, ott vannak az újjáépítés sok gondjában, mert ugye a lerombolt Jeruzsálem, meg a környező falvak, ebben a helyzetben egyszer csak jön a jelzés, hogy leállítani az építkezést. Valóban a följelentések elérték a céljukat, és valahogy megakadt az egész munka. De úgy látszik, hogy a múló évek során a tűz is a szívekben lelohadt. És oda jutottak, ahogy a próféta megszólal, 16 évvel később, hogy ott van gazdal benőve az elindított épület. És ti pedig lambériázzátok az emeletes házaitokat, faburkolatot tesztek, a vezetők cédrussal bélelték a házukat, az Úr temploma pedig romokban hever. És akkor a helyes sorrendről hangzott az ige üzenete, hogy hogy is vagyunk Isten országa ügyével és a mi magunk ügyeivel. Akkor elég sokat mondtam én az anyagiak kérdéséről is, tizedünk kérdés, hogy hogy szánjuk az Úrnak az adományainkat, és elmondtam többek között egyik lelki pásztor társunknak a történetét, aki fiatalon indult egyik barátjával a hídben, és ott volt bennük az az induló lelkesedés. Évtizedekre elsodródtak egymástól. A barátja igen gazdag üzletember lett. És amikor találkoztak, a beszélgetés közben egyszer csak megkérdezte ez a lelki pásztor: te mondd már, hogy abból a sok pénzedből, ami van, mennyit szánsz az Isten országa ügyeire? És azt mondta ez a lelki pásztor, hogy így hangzott a válasz: te Józsi, hát azt gondolod, hogy én megsértem azzal, még gondolattal is, az igen-igen hatalmas Istent, hogy ő rászorul az én pénzemre? Azt mondta a lelkipásztor, hogy innen túl sok tárgyalás nem volt tovább. Körülbelül érzékelte, hogy onnan, ahol elindultak most, hova jutott ez a testvér. Hangzott az üzenet, és most, amikor az üsttörténet sorozatban újra elénk kerül a templomépítés kérdése, az elmondottakon túl úgy értettem meg az üzenetet, hogy azt szeretném 4 pontban elmondani. Összefogom, hogy irgalmasak legyünk fiatal testvéreink iránt is, hiszen még a konfirmáció, ugye az úrvacsorának az eseménye is beletartozik az Isten tiszteletünkbe. Az első, ami foglalkoztatott testvéreim ennek a történetnek a nyomán most frissiben, hogy a hívő ember is, az Isten embere is emberből van. És ez azt jelenti, hogy amikor élő hitre jut, nem lesz angyallá, nem lesz csodalényé, hanem továbbra is ugyanaz a törékeny, elesett ember, csak a vitorlájába Isten kegyelmének a szele belecsapott. És ez azt jelenti, hogy fölemelte őt. Önmaga fölé emelte, olyan lehetőséget nyitott meg a számára, ami nem belőle telt. Mert ami alkalmas voltunk, nem magunkban van, írja Pál apostol, aki mondja, hogy új szövetség szolgái legyünk, hanem Isten az, aki alkalmassá tett bennünket. Cselekedett valami olyat velünk, ami a mi életünknek egy egészen új lehetőséget adott. Új ajándékot nyitott, de mi magunkban ugyanúgy az alá a törvény alá tartozunk, hogy ezen a világon minden lefelé esik. És a hívő embernek is számolni kell azzal, hogy a tűz, mivel elindul, az könnyen alább hagy a szívébe, és átüt a régi természet. Nekem még az is eszembe jutott, bár nem ehhez a témához tartozik, hogy a korábbi püspök helyettes úr, aki figyelte a teológusok életét, igyekezett ott a kollégiumba is rendet tartani időnként, két fiatalnak, aki odaállt elé, és azt mondta, hogy adja már meg azt az engedélyt, hogy ők egymás szobájába bemehessenek, fiúk, lányok, azt mondta, hogy sajnos ezt nem lehet. És azt mondták, hát főjegyző úr, nem tetszik megbízni bennünk. És azt mondja, én tökéletesen megbízok bennetek. Csak egy baj van. Mi az, hogy te fiú vagy, te meg lány? Ennyi volt a válasza. Pontosan értette, hogy emberből vannak. Pontosan értette azt a helyzetet, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. És a hívő ember életére is érvényes az, amit itt látunk, hogy hol vannak ezek attól a tűztől, attól a lelkesedéstől, attól a lendülettől, ahogy elindultak, hogy mindent megtettek volna. Ott volt az öröm a szívükbe, ott volt az odaszánás, hogy első az Úr ügye, és közben átélték, hogy ők is áldás alatt járnak. A kevesebben is valahogy többjük volt. 90-es évek elején tanulmányúton jártam Németországban. Itt akkor voltunk ilyen ébredési frissességben. Akkor alakult a Biblia Szövetség nagy vágyal, nagy tervel, hogy az evangélium ügyét az országban, a gyülekezetekben képviseljük, a Szentírás védelmét, hogy ne mindenféle más tanítással kikezdeni az ige alap üzenetét. Én ott voltam egy ébredési konferenciánként. Többfelől összejöttek a hívő emberek, három napos konferencia volt. És én ebből a tűzből, ebből a lelkesedésből érkeztem, és én csak hallgattam, ahogy szép, hát nem így mondom, mert tiszteletlenség lenne, unottan, megszokottan énekelték az ének. Arcokon látni se lehetett, hogy amit énekelnek, arra gondolnak is. Úgy, ahogy néha megtesszük, ugye testvérek, hogy úgy elénekelünk egy éneket, azt se tudjuk, hogy mit énekeltünk. És utána ugye a konferencia is értékes, jó előadásokkal ment, de az egészen rajta volt egy olyan megfáradás, egy olyan megszokottság, hogy én akkor kicsit fölényesen, hogy hol vagytok ti testvérek? Hát ahhoz, amiben mi most vagyunk, de nekem nem jutott akkor eszembe, hogy mi lesz velünk 10-15-20 év múlva. Hogy eljön valaki a konferenciánkra, és azt látja, hogy hát nem a német testvérekben volt a hiba, hanem az emberben van a hiba. Aki bárki közülünk jó, ha tudja, hogy képesek vagyunk minden rosszra, elesettségre. Talán ma úgy gondoljuk, ahogy Péter mondta Jézusnak, Uram, ha ezek mind elárulnak, mind ezek gyöngék, hogy, de én kiárulta el, vagy tagadta meg. Hát Péter volt az, aki, mert eljött az a helyzet. Tehát az első üzenet az, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Legyünk józanok a magunk életével kapcsolatban. Azért, mert az Isten kegyelme megragadott, azért még nagyon könnyen leengedhetünk, és nagyon sok megfáradás és törődöttség lehet a mi hívő utunkon. A második üzenet. Ezt pontosan tudja a mi Urunk, ezért kezeli a népét. És ez nagyon nagy örömüzenet, testvéreim. Hát igét küld neki, prófétát küld oda hozzájuk, mert semmi más ellenszere nincs az eltompulásnak, a megfáradásnak, mint Isten igéje, az élő ige. Majd az úrvacsorához készülve éneklünk egy éneket, amelyiknek az egyik sora így hangzik, hogy csak egy szót szólj, hogy újjá légyek. Csak egy szót. Ismerős az, testvéreink, hogy elér bennünket egy ige hirdetés. Megérint, és kimozdít a holtpontról. Rádöbbenünk, hogy hova jutottam, mert nem is veszi észre a nép. Hát attól még ők imádták az Istenüket, attól még folyt talán az áldozat is ott az oltáron. Úgy meg lehet szokni, hogy gazban van az Isten háza, meg lehet szokni azt, hogy hát most nem annak az ideje van, majd ha eljön a jobb lehetőség, akkor megyünk tovább. Hallottam egy elképzelt történetet. Jézustól kérdezte valaki, hogy te most elküldted a tanítványaidat, hogy menjenek, tegyenek tanítványokká minden népeken. És ha ezek csődöt mondanak, mondta B tervet. Azt mondta, B tervet nem készítette. Csak A tervet. De ehhez az A tervhez, ő hozzátette, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez beszámította azt a kezelést. Neki nem bennünk emberekben volt a bizalma, hogy megoldjuk az Isten országa ügyét. Hát azt olvassuk, hogy nem bízta magát az emberre, mert tudta, mi lakik az emberbe. Hanem abban, a kezelésben volt a bizalma, hogy olyan kegyelemmel munkálkodik az Isten. És most gondoljunk rá, testvéreim, 2000 esztendő eltelt. Micsoda idők, milyen nyomorúságok az egyház életében is. És 2011-ben ma is lehet hitre jutni az Isten igéje nyomán. És vannak, akik úgy vannak közöttünk, hogy azt mondják, ennek a csodája az elmúlt hetekben ért el bennünket. Mert igét küld az Úr. És ez a titka, az ő kezelése a titka, hogy Isten gyermekei be tudják futni a pályát. És ez nagyon nagy vigasztalás, testvéreim. Én úgy örültem ennek az igének, hogy Uram, hát itt van a gyökere. Itt van az ígérete annak, hogy mind végig. Te benned van ennek a titka. És akkor a harmadik üzenet. Éppen ezért kapaszkodjunk meg a nekünk küldött igében. Hittel ragadjuk meg a hallott igét. Egy helyen hangzik az igében, hogy nem párosították hittel a hallott igét. Amikor igét ad Isten nekünk, és az úgy megérint, megszólít, akkor meg lehet tenni, amit mond. Mert akkor megadja hozzá annak a lehetőségét, annak az erőterét, az alkalmas idejét. Azért van, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. És milyen jó, hogy ez a nép ott. Nem, mondta csökönyösen tovább. De hát nem látjátok, hogy 3 éve már szárasság van. Hát nem esik eső, hát miből adjunk, hát elszegényedünk így is, bajban vagyunk, majd jön egy jobb esztendő, akkor majd meggondoljuk, hogy el lehet kezdeni, várjuk ki. Nem? Megértették, Haggeus még azt is elmondta nekik, nem jól gondolkodtok. Hát nem az a helyzet, hogy szárasság van, ezért nem lehet a templomot építeni, hanem nem törődtök a templommal, az építéssel, azért van szárasság. Nem veszitek észre, hogy nem mondta így, ezt Jézus mondta utána, de a lényeg ez volt. Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és a többi ráadásul megadatik nektek. Elindulnak újra, és megkezdődik a templomépítés. 5 év múlva, Krisztus előtt 515-ben felszentelhetik a templomot. Pedig kívülről nem változott semmi. Még nem volt nagy termés, még ugyanabban a külső körülményben, de a szívükben megváltozott. Az Isten igéjére ők hittel, engedelmességgel válaszoltak. És itt jön a 4. üzenet, amikor ez megtörténik, akkor átélik a csodát. Mert azonnal jönnek a samáriaiak, jönnek, eddig sikerült megállítani, hoho, mi történik itt? Írjunk csak megint levelet, megint kezdjük csak, hogy állítsák le úgy a begyakorolt úton. És mondják nekik, de hiszen Círus, a király, adta nekünk még, és akkor elmondják. Ugye hát 538-ban kapták a szabaduló levelet. Ez meg 520-ban van, ahogy haladunk visszafelé. 18 év eltelt, már Círus oda van, már egy következő, Krambüzész is, már most Dárius, a perzsa király. Megírják, ugyan már ezek össze-vissza beszélek, hogy Círus ilyet mondott, hogy ők majd, sőt, még pénzt is adott. Nem hiszik el a samáriaiak, megírják a följelentő levélbe. És Dáriusnak fogalma nincs az egész ügyről. Utána nézett a levéltárba, és kiderül, hogy ott van. És akkor jön az üzenet, hogy engedjétek őket építeni, sőt, a tartományi adóból, ami ti beszedtek, adjatok ilyen és ilyen százalékot, sőt, még az erdő fáiból, és jön a följelentésre jön egy olyan válasz, hogy jobb, hogy följelentették őket, mintha csöndben maradtak volna, mert így még olyan segítséget kapnak, amivel tovább tudnak indulni. Mert Istennek ez a válasza, hogy csak várja, hogy a szívünk mozduljon előbből, nem mondja, hogy én ezt mind odaadom majd, meg ha följelentenek, mi lesz a válasz. Nem mondja, csak azt mondja, hogy bízzatok bennem. Fogadjatok szót. Amit mondok nektek, azt cselekedjétek. És itt a végére érve az ige hirdetésnek újra egy fóti példa jut eszembe, nem az én időmből, kisgyerek voltam én még az 50-es évek elején. Az 50-es évek elejéből. Amikor Fóti atyánk fiai átéltek egy olyan tikasztó tavaszt és nyarat, hogy eső sehol, már pedig az ő jövedelmük, megélhetésük a paradicsomból volt. És még akkor a szabadföldi még nem voltak a fólia sátrak. és ott álltak egy igen-igen nyomorult év közepén. TSS-ítés, beszolgáltatások, minden együtt. És valaki fölveti a presbitériumban, hogy a templom belsejét meg kellene újítani. Hát erre lehurrogták, hogy ugyan már, hát elment az eszed. Ezt a mi nyomorult népünket, falunkat terhelni ilyennel szó se lehet róla, mondta az egykori bíró, aztán mondták a többiek is, úgyhogy le is tettek erről. De gyülekezet gondnoka, fiatal hívő gondnoka, addig-addig hordozta a szívében, hogy odaállt az Esperes úr elé, a lelkész elé, Esperes úr jövő vasárnap, hadd álljak ki az urasztala elé. Istentől olyan igét hordozok a szívembe, szeretném elmondani a gyülekezetnek. Esperes úr már ismerte, hogy a gondnok, ha valamire ráadja a fejét vagy a szívét, akkor abból valami kijön, nem könnyedén, csak úgy saját neki buzdulásból szól. Jól van, István, álljon oda az urasztala elé. Odaállt az ige hirdetés után, és elmondta, hogy testvéreim, a presbiteri gyűlésen erről és erről beszélt. És a józan ész mind azt mondatja, hogy eszünkbe ne jusson most templom belső felújításba kezdeni. De én azt az igét olvastam Malakiás könyvébe, hogy így szól az Úr, a seregek ura, hozzátok be a tizedet az én házamba, és olyan esőt adok nektek. Testvérek, jövő vasárnapra, ezt mondta, mindenki azt, amit oda tud szánni, szíve szerint és lehetősége szerint, tegye le az urasztalára. Következő vasárnap az urasztalára letették a teljes belső felújítás összegét, és aznap este, vagy másnap olyan esőt kapott a határ, hogy a már veszni induló termés még amennyire még megmentetett, és a katolikus testvérek mondták nekik, a gondnoknak, István, de jól csináltátok ezt a dolgot, de miért nem egy hónappal ezelőtt? Hát miért nem egy hónappal azelőtt? Testvére, ha szól az Isten, akkor inkább egy hónappal azelőtt. Engedj neki, mert az az út, a hívő embert itt terelgeti, erőről erőre jutnak, míg megpihennek Isten előtt a Sionon. Ezt mondja a Zsoltárok könyve. Nem egyenes vonalú a mi utunk, hogy úgy száguldunk a mennybe, hanem töredékes emberek vagyunk. Törékeny emberek, megfáradó emberek, lehangolódó emberek, leeresztő hitükben is ellanyhuló emberek, de az Úr kezel, ezért kell az ő igéje közelében maradni, megkapaszkodni egy kicsi igében is, ami már megérinti a szívünket. Megkapaszkodni úgy, hogy megértettem valamit, most meg fogom tenni. Amit számomra világossá tett az Isten. És utána ő nem úgy adja az áldást, hogy mi menetrendszerűen várjuk, hanem másként, bőségesebben, váratlanabbul, úgy, ahogy az az ő kegyelme szerint történik. Hát ez a mi mai úrvacsorázásunk is legyen egy ilyen megkapaszkodás, hogy itt vagyunk a szép templomban, most nem hirdetünk templom belső renoválást, nem azért hangzott az ige, hogy valahogy először elindulunk így, aztán mondjuk, de amit az Isten hirdettetett, azt vegyük egyen-egyenként komolyan. Ebből a haggeusi igéből, amelyről lehet, hogy én magamnak utoljára volt módom szólni, de hirdetted Isten tovább, a Haggeusit is, még a testvéreknek is, meg még talán nekem is. Áldott legyen érte a neve. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, az élő igét, és köszönjük, hogy Jézus bennünket arra bíztatott, hogy őrizzük meg, tartsuk meg az igét, és az ige megtart bennünket. Hála neked, Urunk, hogy olyan a te igéd, mint a gyógyszer, amelyet ha beveszünk, mi őrizzük magunkban, de az a gyógyszer tart bennünket. Köszönjük, hogy sokkal több a te igéd, mint egy gyógyszer, hogy alkalmas arra, hogy hitet támasszon, de alkalmas arra, hogy fölrázzon megfáradt hívő életünkben bennünket, alkalmas arra, hogy helyre állítsa a szívünket, utunkat te benned. Azért imádkozunk, hogy áld meg most első renden fiatal testvéreinket, a konfirmáltokat, hogy hadd legyen számukra már most fontos a helyes sorrend, hogy a te igét közelében kell maradni, mert különben nem tudjuk megtartani sem a fogadalmunkat, sem önmagunkat a külső sodrásban. Áld meg őket, hogy amikor csalódnak magukban is, hogy én egészen másképp akartam, és valami elromlott, valami elveszett, ami a szívemben volt, akkor hittel tudjanak hozzád visszatérni. Mi is mindig újra. Olyan nagy kegyelem ez, hogy nem rajtunk áll, hanem rajtad, Urunk, ami megtartatásunk. Rajtunk az, hogy megkapaszkodunk benned. Add most ennek az igének a nyomán is, hogy a helyes sorrend világos legyen előtt. Azokon a területeken, ahol megmutatod nekünk. Áld meg a sok programot, Urunk, kérünk, hiszen tőled kérjük, várjuk az eligazítást a gyülekezeti hetekre nézve is, a programokra nézve is. Így visszük eléd egész gyülekezetünket, sok betegünket is, idős testvért. Imádkozunk értük, látogasd meg őket, és indíts látogatókat. Vigyél igét hozzájuk, és folytasd a te áldott munkádat rajtunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség, mind örökké. Amen. A minden kegyelemnek Istene pedig tegyen készségesekké titeket minden jóra, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte, akinek dicsőség legyen örökkön örökké. Amen. Énekeljük az Urasztalához készülve a 223. dicséretünk első, második és ötödik verset. Énekeljük, Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok.